Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, hogyha maratonról beszélünk, akkor Kolozsváron most tulajdonképpen a Bach maraton az, ami hát a figyelem középpontjába kerül, de most nem zenéről, hanem a lépések ritmusáról beszélünk Stranyiszki Gáborral, mert hogy maraton, ultramaraton, extrém sport, körülbelül ebben a fogalomkörben töltünk el jó néhány percet. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy eljöttél a stúdióba. Jöttél, vagy futottál? Vagy
jöttem.
Igen?
Jöttem.
Mikor váltasz a lépésből futólépésre, és hogyan lehet visszaváltani? Mert ez egy, nekem az a benyomásom, hogy ez egy állapot, amiben az ember bekerül, aztán kilép, és újra visszakívánkozik. Nagyon-nagyon lecsupaszítva, én így látom, de árnyaljuk.
Én azt mondom, hogy ez egy hosszabb folyamat, mert én is körülbelül 12 éve kezdtem el szaladni. De azelőtt még vagy 5 évvel azelőtt éreztem, hogy tehát az ember meghízik, nem érzi annyira jól magát, és éreztem, hogy valamit kell csináljak. És akkor...
Azelőtt volt valami ilyen hobbi sportod, ilyen nem. Enyhe mozgás, nem. Semmi. Tehát nem. A nulláról indultál...
Nem, a tornaórákat az igaz, hogy mindig szerettem, tehát mindig 10-es voltam tornából, jól voltam, szerettem focizni, hát ott nőttünk fel a tömbház mellett, lent voltunk reggeltől estig úgymond a réten, ahol van most a park, az új pálya, és egész nap kint voltunk, és most jöttem rá, hogy tulajdonképpen lehet 5-10-szer többet mozogtunk, mint a mostani generáció. Mert nem volt mit. Kimentél s reggeltől estig, játszottál, focisztál, szaladgáltál.
Ezt a gyerekeiden méred le, hogy ők mennyire keveset mozognak ahhoz képest?
Hát így általában mert látod, hogy mi történik. Én régebbi módi ember vagyok. Egyszerűen mondjuk, ha egy-két napig elmegyek, mondjuk torockoros nincs jelen, az nem mondta, hogy örvendek, de sokkal nyugodtabb vagyok, mert tudom, hogy egyszerűen nem idegesít senki, nincs jel. Időnként ez nekem nagyon...
Ez az igazi kapcsolódás.
Igen, tehát kimolyok a természetbe, és úgymond nem zaklat senki. Ha muszáj, akkor elmegyek, feljebb megyek 500 métert, és már van egy kicsi jel, és akkor tudok beszélni. Tehát végig mozogtam, de sportolni úgymond egész, hány éves lehettem, 35, nem csináltam úgy kimondottan semmit. És akkor meg voltam hízva, nem éreztem jól magam, és úgy ösztönösen rájöttem, hogy valamit kéne csináljak. És akkor Eke Péter volt kollégám, barátom, mondta, Ekes mesélte a Jókai túráról, és nem, és akkor beiratkoztam, és elkezdtem túrázni velük. És...
Tehát tulajdonképpen fokozatosan a túrából váltottál szaladásra.
Akkor volt egy ilyen összejöttünk, pont Ambrus Tibi volt az Eke elnök, és vele jutottam el először a magas hegyekbe, és ilyen kemény, úgymond reggeltől esti turákra, amit akkor a hegyeket és a természetet nagyon-nagyon megszerettem. És ezt csináltam vagy 5 évig, alig vártam a hétvégét, hogy menjek el turázni, és közben tegyem hozzá Mátyás Zoli kollégám, ő régóta szalad, és mi mondta nekem, hogy kezdjél el szaladni. Beiratkoztam, volt ez a, most lesz egyébként áprilisban a kolozsvári maraton, volt egy ilyen 5 kilométeres futás, és semmi edzés nélkül, de azelőtt turáztam, mondtam, elmegyek. És azt az 5 kilométert leszaladtam semmi edzés nélkül, de már az időmet nem tudom, de utána teljesen kikészültem, tehát mindenem fájt. A légzőizmaim, a lábaim 5 kilométerről volt szó csak.
És síkterepen.
Síkterepen, persze. Utána fokozatosan nekifogtam lassan, kisebb távok, nagyobb távokat nekifogtam szaladni, akkor megismerkedtem többek között Papp Csaba barátommal, akitől nagyon sokat tanultam, mert vele kezdtem el hosszabb és keményebb edzéseket, és közben aztán a Rupi Kápra Sportegyesületbe is bekerültem, és egyre jobban megszerettem. Én eléggé ilyen ösztönös ember vagyok, és érzem, hogy mit tesz nekem jót. És akkor egyre jobban éreztem magam, lementek a kilók.
De ez most egy másik függőség, Gábor. Tehát nincs ez, hogy beszippant, hogy túlontúl foglalkoztat? Nincs ez a veszély?
Hát biztos, mert mindenben van egy kicsi veszély, de én azt mondom, hogy tudod, egyeseknek nem vagyunk egyformák. Ami nekem normális lehet, másnak sok. Ami nekem sok, másnak normális. Tehát ez, én azt mondom, hogy amit az egészséged érdekében, tehát hogyha te neked jót tesz, és jól érzed magad, csináljad. Aztán ameddig bírod. Amikor nem bírod, úgyis alább hagyod.
Van olyan, amikor edzés közben azt érzed, hogy na most akkor ez pont megfelelő adag, nem feszítem túl, illetve verseny közben is akad-e olyan pillanat, van már jócskán tapasztalatod, volt-e olyan helyzeted, hogy azt mondtad, hogy most inkább kiállok, leállok, nem fogom befejezni, mert ha túl feszítem, az már nem lesz jó a szervezetnek.
Edzés közben volt olyan, hogy elindultam edzeni, és nem éreztem jól magam, vagy túl valami, és akkor azt mondtam, de nagyon ritkán, tehát ez maximum szerintem egyébben egyszer. Tehát ez nagyon-nagyon ritkán. Versenyt azt meg soha nem adtam fel.
De voltak holtpont, vagy nehéz pontok.
Mindig voltak.
Ez, tehát... Ilyenkor mi működik jobban? Tehát az, hogy visszaállsz egy enyhébb ritmusra, és akkor addig a szervezet úgymond helyre rakja magát, vagy nagyon koncentrálsz, motiválod belülről magad, és akkor túl tudsz ezen a ponton jutni, vagy mi,
tehát,
mi a titka?
Alap kell hagyni, hogy lassíts le, hogy egy kicsit közben így el egyél, hogy egy kicsit jöjjél helyre. Mikor egy ilyen hosszabb versenyre mész, így is úgy is eljön egy holdpont. Tehát olyan nincs, hogy te végig jól érzed magad. Nincs. Egy ilyen maratonon még van, hogy azt mondod, hogy jól ment, de már az is ritka. Főleg én hegyi maratonokra megyek. Aszfalt maratont nagyon ritkán, talán csak egyszer csináltam meg.
Mi a magyarázata ennek, hogy a táj változatossága az izgalmasabb, vagy a szintkülönbség okozta kihívás érdekesebb? Mitől jobb számodra, vagy vonzóbb számodra a hegyi maraton, mint ez a sík terepen zajló?
Hát elsősorban a táj, a természet szépsége. Én azt vallom, hogy nekem a templomom a természet. Eljutsz olyan helyekre, hogy lenyűgöző. Tehát
de van időd? Tehát közben megy a verseny, látod a tájat, ezeket lefényképezed, flashek jönnek?
Hát igen, én részt vettem egy pár ilyen ultramaratonon, ami több mint 100 kilométer volt, és ott akárhogy
van idő,
mert felfele legalábbis lépésben mész. Na, és egy idő után lehet, hogy ez az bajod van, és lehet, hogy még lefele is lépésben mész. Megtörtént velem is, és például 2016-ban megcsináltam ezt a az Ultra Trail du Mont Blanc, tehát talán a világon az egyik leghíresebb ultra futóverseny, 170 kilométer körül. Lesérültem, és hólyagok lettek a talpam, most nem tudtam már többet szaladni az utolsó 40 kilométerbe körülbelül, vagy 50. És akkor, mikor például mentem ott az ösvényen, megláttam hegyi kecskéket, ott voltak tőlem 5 méterre. És olyan szelidek voltak, hogy szinte oda jöttek hozzám.
Miközben sajgott a talpad.
Igen, és ez annyira, és aztán mikor meglátod azokat a szép tájakat, muszáj tovább menni, tehát kell keresni valamit, hogy ne add fel. Jó, most ha nagyon-nagyon súlyos valami van, akkor igen, de mondom én sajgott, tehát az utolsó 50 kilométert gyalogoltam akkor, és csak be tudtam fejezni. Mindenem fájt, de érdekes módon, hogy miután bevégzésem, csak a jó emlékek maradnak. Tehát ami fáradtság, fájdalom, elmúlik mindennem. Nagyon érdekes.
Az izgat engem, hogy ez, amit te mondasz, általában a maraton, vagy az ilyen hosszú távfutások, azért ezek ilyen magányos vállalkozások. Te vagy saját magad, a te taktikáddal, erőtartalékaiddal, motivációs készségeddel, és ugyanakkor említetted a sportegyesületet, tehát hogy kapcsolódik ez a kettő össze, a maratonista magánya és az egyesületi élet? Hogy lehet a kettőt? Hát nem egy lapon, de egy fejezetben említeni.
Hát az nagyon jó, hogy legyél benne egy társaságba, mert olyan emberekkel vagy körülvéve, akiknek a passziója ugyanaz, mint a tiéd. És akkor elmész egy közös edzésre. Ugyanaz a témátok. Például nagyon jó barátom Antal, pár fiatalabb, mint én, és ilyen közös edzéseket csinálunk. És örvendek, hogy megkér, hogy menjünk közösen edzeni, mert fiatalabb, mint én jóval. És, de így tudom...
Jól kiegészítitek egymást. Tehát... Hát itt ülünk a stúdióban, ahol tulajdonképpen a tévé is működik, és én felfedeztem, hogy van egy tévés kollega, akival
Laurencieval. Igen, most ne csak annyit mondjak el, hogy vele jó, nagyon jó barátok vagyunk. Most a múlt héten végén is volt edzőtábor Havas Reketjén. Van ilyen ultramaraton, ami párba van. Csak azért, mert nagyon büszke vagyok erre, amit akkor megcsináltunk 2019-ben. Úgy hívták, hogy Maraton 7500 Romániában a Bucsegy hegységbe zajlik le. csak párban, tehát egyszerre kell végigmenni, egyszerre kell, és 2019-ben, hát ő már most szinte 50 éves volt, én 6 évvel fiatalabb vagyok, és harmadik helyen értünk célba az összetettbe, és még volt egy ilyen külön kategória, hogy master, tehát hogy 80 évet meghaladta, ott elsők voltunk.
Igen, az össz...
Tehát ha összeadod az
évek
éveket,
számát, igen.
Erre Laurenci szerintem rendkívül büszke, tehát ez egy olyan teljesítmény volt akkor, hogy... És mivel hogy párba volt, ez megint nagyon jó, mert mikor az egyik holponton van, a másik beszél hozzá, segít, tanácsot ad, ad egy gélt, motivál, tehát így érdekes módon. Én ezt többször megcsináltam, de Laurencióval nagyon jól összhangban voltunk, tehát összejött a fizikai felkészültség, és azt hiszem, hogy ilyen szellemi, tehát ugyanott voltunk mind a ketten, az nagyon szép emlékek.
Van-e veszélye annak, hogy hát ugye mindenféle dolog történik a hegyvidéken, nem mintha a sík pályán a maraton nem lepne meg időnként, mert ott is van nedvességtartalom, megviccel egy enyhe emelkedő, mikor már nagyon fáradt vagy, eső is eredhet, tehát még ott is vannak nem föltétlenül kiszámítható tényezők, de azért a hegyvidéken még több.
Igen,
a többi
van.
Között az, hogy hogyan tájékozodsz, miközben arra koncentrálsz, hogy az ösvényt figyeled, hogy ne sérülj le, ne lépjél véletlenül félre, a ritmust is tartanod kell, de az irányt, hogy ne tévedj el. Mert időnként, ha akár egy varga betűt kell megtenned, az bizony percekbe is telhet, és még előfordul, hogy a dobogos helyed épp azért megy el, mert
igen, ez előfordul,
félre szaladtál.
Igen, mert
ilyenkor mi történik? Dühös vagy magadra? Vagy...
Általában nagyjából ki vannak jelölve ezek a versenyek, de kijelölni úgy nem lehet, hogy főleg, hogyha véletlenül magas hegyekbe köd van, akkor már ez probléma, mert nem lehet egyszerűen annyira kijelölni, hogy 5-10
méterenként
lássad.
Igen.
Egyébként meg is történt egyszer, hogy eltévedtünk ott fent, 2000 méter fölött. Kovályogtunk 2 órán keresztül, hideg volt, jégeső esett. Nagyon limiten volt a dolog, de érdekes módon, mindjárt visszatérek, hogy tájékozódunk, a GPS se nem akarta mutatni, és akkor valahogy úgy ösztönszerűen hárman voltunk, sikerült, hogy valahogy hogy visszakerüljünk. Rettenetes nagy köd volt, 5 méterre nem lehetett látni, de szerencsére visszakerültünk az ösvényre, mert nem tudom, hogy még jel se volt. Mert probléma van, szóval eltévedsz, de hogyha nagyon hideg van, akkor állsz egy órát, már komoly dolgok történhetnek. Tehát. Na de térjek vissza, tehát a technika sokat fejlődött, tehát általában minden futónak van ilyen GPS órája, ami mutatja az irányt.
Ez, ami nálad van, ez az?
Igen, ez az.
Nem látják a hallgatók, csak én kíváncsian nézem, mert egy elég sajátos, hát óra formája van,
igen, ez
vastagabb az átlagosnál, és akkor ott biztos be lehet táplálni.
Most cseréltem ki egy hónapja. A régi már az elemje kicsit keveset tartott, és rá tudod tenni a tracket, és akkor irány, és akkor mutatja pontosan az irányt. Hát jó, most plusz-minusz ilyen 50 méterekkel, de akkor is visszatájol a rendes irányba.
Mennyire drága ez a műfaj? Most felszerelésekről beszélünk, edzési folyamatokról, edzőtáborról, külön cipő, versenyek után ugye a kinetoterapeutának a tanácsai
igen,
és hozzája, aki jár,
aki
ugye,
jár.
Szóval, hogy összességében, azt gondolja az ember, hogy hát ez a legszimplább, valamit fölveszel, kényelmeset, egy cipőt, aztán elindulsz, de nem biztos, hogy így van.
Nem biztos. Én azt mondom, tehát a legfontosabb dolog az a cipő. Azért ne sajnálja senki a pénzt. Most én nem akarok tanácsot.
Nem mondok márkát, de
feltétlenül olyan cipőt vegyenek, ami szaladásra van, és ne sajnálják azt a 100-200 lej pluszba, amennyi. Úgy voltam én is az elején, de rájössz idővel, hogy az a legfontosabb. Aztán a többi úgy is kialakul, a ruházat, zokni, és ott mindegy. De elég, ha egy jó cipőbe fektet bele, és úgy kezdesz neki, szerintem nem kerül sokba. De ha neki fogsz versenyezni, és kell külön óra, és kell külön, akkor itt már...
Hát meg kiutazni, Gábor. Voltál Olaszországban is egy ultramaratonon, meg hol voltál még külföldön, az Alpokon?
Franciaországban voltam, Magyarországon voltam, Olaszországban voltam többször. Arra az egyikre nagyon büszke vagyok 2017-ben, mert kategóriában a harmadik helyet értem el.
170 kilométert húztatok le.
150 volt, de nagy volt benne 10 000 szint, és nagyon nehéz volt a terep, de aki előttem volt, az összes olasz volt. Én voltam az első külföldi az összes közül.
Ez, hogy vannak ilyen táblázatok, meg időket mértek, meg hogyha az ember kicsit rákeres például a te nevedre, akkor azonnal jönnek az eredmények. Ez arról is szól, hogy a sportvilágnak ez a szelete már nagyon jól kifejlődött, intézményesedett, és például Stranicki Gáborról lehet tudni, hogy kettes haladó kategória, ezt majd magyarázd el, hogy mit jelent tulajdonképpen az összesített nemzetközi mezőnyben.
Én akárhogy ezt passzióból csinálom.
Jó, de az egy fél szemmel csak odan pislant az, hogy tavaly, vagy tavaly előtt ugyanezt a távot, igen, ennyi alatt igen. Futottam. Tehát valamilyen szinten csak van benne egy kíváncsiság, hogy akkor most ez...
Van, meg legyenek céljait, hogy na most, és akkor szeretnéd ezt az időt elérni.
Ha nem jön össze, omlik össze a világ, hanem elkezded elemezni, vagy azt mondod, hogy most ilyen napon volt, ilyenek voltak a körülmények, jobbat nem lehetett volna.
Tehát én tudom, hogy a felkészültségemhez és a körülményekhez ennyit tudtam, mert tulajdonképpen aki jó eredményt el ebbe a sportágba, 90-valahány százalék az az edzés és a technika is, de az kisebb, de hogy mennyi időt áldozol rá, és mennyit edzel, és milyen komolyan csinálod. Persze komplex dolog, mert ebbe benne van az étrend, szaladások, meg így mindent.
Meg az életed, tehát hogy napközben mennyire rendszeres módon osztod be a pihenést az aktív időszakkal, nem ez is hozzájárul?
Persze, tehát a pihenés az is nagyon fontos, és ahhoz, hogy ismerd meg magad, azért csak kellenek évek, tehát hogy jöjjél rá bizonyos dolgokra. Jó, most már nagyon módi mostanában, hogy mindenkinek fizet trénert. Tehát nekem nem volt soha. Én azt mondom, hogy magamat én ismerem a legjobb. Tehát ajánlom, minden nem az. De én
maximum
magamat...
edzőtársaid voltak, akiket igen, említettél, igen, és igen, még néhányan.
Igen. De utána rájössz, hogy legalábbis én, hogy magamat én ismerem a legjobban, és hallgatok az érzéseimre, az ösztönömre. Nagy sérülésem nem volt soha, elég jó eredményeket elértem, még egyelőre tartom magam. Most például az is motivál, hogy az apácaiba, és főleg, hogy motiválják a diákokat, meg mindenkit ilyen apácai 400 éve. Tehát, hogy a Stráván, hogy meg kell csinálni 100-200-300-400 kilométereket. És akkor most például nekem ez egy plusz motiváció, hogy meg akarom csinálni maximum 4 hét alatt, vagy ha lehet még kevesebb ezt a 400 kilométert.
Mit szól a család, Gábor? Mert ugye van két gyerek, van egy feleség, van egy munkahely is, de itt főleg a családbeli viszonyokra vagyok kíváncsi, hogy akkor nagyon sok fotóban együtt vagytok kinn a természetben. Ez úgy zajlik, hogy akkor hétvég, Torockó, vagy hanem valahol a környéken mindenképpen hegyvidék, kimegy a család, és akkor ők ott valahol letáboroznak, vagy egy ideig sétálnak veled, aztán te majd elindulsz, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát a család szerintem, mivel hogy ezt régóta üzöm, úgy hozzászokott az én...
12 év alatt beletörődtek.
Beletörődtek, és én próbáltam a gyerekeket kicsikoruktól, vittem is, tehát magammal vittem, azt hiszem Dávid fiamat, most már nem emlékszem pontosan, hogy hány éves volt, de kicsi volt. 5-6 éves felmentünk a Fogaras, a Negoly, az a második legmagasabb csúcs Romániába. Boglárkát is vittem. Boglár egyébként valószínű, hogy ő is így megszerette nagyon a természetet, mert most a földrajzon van, és kirándulnak sokat, ezt nagyon-nagyon szereti. És hozzászokták, most már a fiam is mindjárt 16 lesz. Úgy veszem észre, hogy elkezdte jobban értékelni az én életstílusomat. Ő is neki fogott edzeni, nagyon sportos alkat ő is, és úgy látom, hogy kérdezt tőlem dolgokat beszélgetünk, úgy látom, hogy ahogy ő is rájön bizonyos dolgokra, akkor...
Talán hamarabb kezdi, mint te az ultrázást.
Hát az ultrázás nem, de meglátjuk. Tehát mikor kicsi volt, szaladt, de aztán abba hagytad. Most mind noszogatom, hogy kezdjen el, de... Na, de úgy zajlik, hogy én reggel felkelek korán, elmegyek egyet edzeni, szaladok egyet, és visszajövök, és akkor utána elmegyünk túrázni, tehát a családdal valahogy.
Ez az elmegyek egyet edzeni, ezt bontsuk ki, mert hallgatók nem hiszem, hogy tudják, hogy miben áll ez az egyet edzeni? Ez 10-15 kilométernyi adag, vagy...
Tehát ez, hogy 10-15 kilométer terepen mondjuk nem annyira releváns, mert ha van benne 10 kilométerben 1000 szint, oda kell legalább másfél-két óra.
Tehát ez a szint, ez szintkülönbséget
jelent. Igen, szintkülönbség, tehát hogy mennyit mész és felfele, lefele, de mondjuk időben másfél 2-3-4 órát max megyek el, de elmegyek reggel korán, és mire felkelnek, nagyjából visszajöttem, és akkor...
Akkor jön a családi program.
Igen, és a másik szerencsém, hogy ez a Mátyás Zoli kollégám, aki ő is szalad, és együtt is megyünk versenyekre, és nagyon értékeli, tulajdonképpen övet engem rá, hogy kezdjek el szaladni. Edzettünk is sokat közösen, ha az időből kitelik, még most is megyünk, és támogat ebben sokat, tehát értékelik ők is ezt a dolgot.
Ha az időből kitelik, azt mondod, van olyan pillanat, hogy megjelenik a versenynaptárban az illető verseny, te nagyon szeretnél menni, de azért látod, hogy ilyen-olyan okok miatt mégsem tudsz eljutni. Ilyenkor mi zajlik le benned? Hiányérzet, szomorúság, kicsi dű, hogy dolgozod ezt fel?
Velem nagyon ritkán történt meg, hogy ne tudjak elmenni. Általában azért az a versenyre, amire beiratkozok és el akarok menni, most mindenkivel megtörténhet, hogy lebetegszik, vagy valami közbe jön különböző okok. Az elején lehet, hogy sokkal nehezebben dolgoztam fel. A helyzet az, hogy tavaly épp például egy, úgymond nekem egy nagyon gyengébb év volt, fele annyit szaladtam, mint az előtt. Volt egy ilyen is, hogy 4 éven keresztül van egy ilyen Romániában egy ilyen nemzeti bajnokság, úgymond, úgy hívják, hogy a Kárpátok gyűrűje, 8-10-10 valahány hegyi maraton. Részt kell venni minél többen, és az első 10-et díjazzák. És én 4 éven keresztül ezt csináltam, volt 4 maraton, volt, tehát minden héten maraton, főleg nyáron, mikor nagyon sok munka van a cégnél is, ahol dolgozom, és összegyűlt nagyon, és tavaly azt mondtam, hogy kell egy kicsit úgy alább hagyni, hogy tötődjél lassan vissza, mert már úgy túl sok, hogy 15-20 maratont...
Nem, a szervezet nem is tud regenerálódni jó formán.
Hát hozzászokik úgy lassan, igen? De egyik hétről a másikra, mert főleg, hogyha versenyszinten csinálod ezt, ez az izomláz, fáj az, nincs időd kipihenni, és másik héten verseny, és koncentrál, és nyáron meleg is van.
Mikor szeretsz jobban szaladni? Mert ez is gondolom, hogy idővel csak kialakult, vagy rájöttél, hogy a reggeli, délelőtti időszak, vagy ugye van az ultrában benne, van az éjszaka van is, az mert éjszaka, nincs igen. Más, ugye?
Ahhoz hozzá kell
nyomni ezt a dolgot. De hogy van-e kedvenc évszakod és napszakod?
Hát a kedvenc inkább edzés szempontjából mondjuk a tavasz és az ősz, mikor nincs annyira se hideg, se meleg. Nyáron a túl meleg miatt próbálok, de egyre nehezebben, hogy vagy reggel korán, vagy este, mikor már nincs annyira meleg. És nyáron, hogyha versenyzek is, akkor elég keveset is szaladok, hogy legyek minél jobb formában. Tehát inkább 1-2 napot a verseny előtt nem is nagyon edzek, hogy tötögyek fel. De ez rájössz, tehát aki ezt csinálja előbb-utóbb, a túl sok edzése nem jó.
Városi környezetben hogy oldod meg azt, hogy mégiscsak terep jellege legyen ennek az edzésnek? Tehát az nem biztos, hogy nyerő, hogyha teszem azt a sétatéren körözöl, vagy egy sportpályán teljesíted a távot, mert végül is nincs meg a szintkülönbség.
Igen, hát úgymond én szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy a Madách utcában lakok, és én a legtöbb...
Eleve adott, hogy van egy meredek rész.
Nem, hanem körülbelül 1,7 kilométer, mi elindulok otthonról, és megyek felfele a gyümölcsösbe, a felek feles, akkor ott a felek, ott tegnap is felszaladtam a felek tetejére, és vissza, és akkor legtöbbet itt edzek, de volt olyan is, hogy ha bár ezt nem szeretem, hogy belülök az autóba, és elmegyek a Bükkig, és akkor a Bükkbe, de ez nagyon ritka. És a másik szerencse, hogy Torockon a hétvégén ott már...
Ott fullba megy a dolog.
Ott igen. És ez is sokat segített nekem, ez a sok szint.
Torockonál maradjunk még egy kicsit, mert ez egy visszatérő motivum nálad. Van ott egy ház, ugye, egy családi üdülő, vagy...
Egy faházikon, igen.
Amit ugye, hát nem tudom, bérleted van rá szinte. Miért olyan izgalmas Torockó? Azon kívül, hogy tényleg hype-olták, tényleg nagyon szép, én is elismerem, különös, sajátos, de az ember állandóan oda kijár, akkor egy adott pillanatban azt mondja, hogy jó, hát ugyanaz a székelykő, ugyanaz a völgy, nagyjából már mindent ismerünk, és akkor jöhet egy ilyesmi, hogy ha nem is untuk meg, de már túl otthonos.
Zsófi ikertecsőrem el, hogy 2007-ben megvette az egyik barátomtól, akkor azóta a családé. Azt úgy érzem én is, hogy az enyém is, tehát nagyon-nagyon közel van a lelkemhez. Most, ahogy észrevettem, a gyerekek is jönnek velünk, nagyon szeretik. A másik dolog, hogy én is unitárius vagyok, unitárius kis falucska, nagymamám mészkői volt, tehát a zóna az nagyon
az
közel van.
Az ismerős valahol, ismerős. Igen.
Ezért is megfogadtam magam, hogy van ez a Jókai Tóra, ez a Kolozsvár Torockó, hogy amíg én élek, amíg bírom, ezen részt veszek. Ameddig bírom a hosszún, aztán a rövidebben. De én ezt nem tudom megunni. Tehát...
Na, ezt a Jókait olvastam egy szabadságban megjelent cikket, és akkor ott megjelensz egy mondatban, és a szerény és közlékeny Sztranyicki Gábor így jelenik meg, így jellemeznek. Maradjunk a szerénynél. Azért ez, amit letettél az asztalra ultramaratonban, vagy hegyi maratonban és ultrában, az azért a te korkategóriádban országos szinten egy nagyon jelentős eredmény. Nemzetközileg is jegyezhető, sőt. Fontos ez neked, hogy ilyen módon tekintsenek rád, mint a mindig élen járó, vagy mindig első helyet behúzó sportember?
Nem, inkább tekintsenek úgy, hogy egy nagyon egészséges életmódot szerető ember, amelyik szereti azt, amit csinál, és az, hogy elér eredményeket, az egy plusz bónusz. Nem tartom magamat, én egy nagyon-nagyon kiváló, hát ott a kategóriában még ott vagyok, de annak örvendek, hogy ezt hobbiból, tehát passzióból csinálom, nem hajtanak hátulról, amit csináltam, azt önszántamból csináltam az egészet, tehát nem...
A díjak sem olyanok, hogy akkor ez...
Nem, habár volt olyan, hogy azért uh-huh. jól esett az a pár száz lejém, amit uh-huh. nem tudom pontosan, de nem is a díj, ami nagyon-nagyon-nagyon felemelő és rettenetesen jó érzés, mikor kihívnak a pódiumra, és odafelállsz. Az, szerintem ezt mindenki, aki
megélte, az
vissza szeretne ehhez térni. Tehát ez egy nagyon-nagyon motiváló dolog. És hogy még ott vagy. Tehát,
Még. Jöttünk fel a lépcsőn, a adáskabin fele, és azt mondtad, hogy hát addig fogod csinálni, amíg lehet. Na most ez, vagy hogy nem szeretnéd abba hagyni. Na de az ember akár, hogy kalkulál, ugye a te történeted is valahol elkezdődött 12 évvel ezelőtt, és valahol hát eljut egy olyan szakaszba, amikor a lezárás, a parkolás, az összegzés pillanata is elkövetkezik. Meddig lehet ezt büntetlenül csinálni? Tehát, hogy most te a 40-49-es kategóriában vagy.
Igen, mindjárt 50.
De hát igen, de hogy akkor hány kategória van ebben a műfajban? A senior, meddig? Meddig?
Hát azt hiszem van 40-49, 50-59, van ahol van, azt hiszem 60-69, de általában 60 plusz, de van, ahol főleg a síkversenye, tehát a városi, ott van, azt hiszem, hogy 70 plusz is
70
van.
70 pluszos tehát, is.
Igen. Uh-huh. De mondjam. Még mesek el valami. Voltam ezelőtt 2 héttel Hajdúszoboszlón, és ott összetalálkoztam a szaunába egy idős bácsival. Nagyon jól nézett kis, megkérdeztem, hogy hány éves. És azt mondja, hogy 83. És kérdem, mióta szalad? Azt mondja, a 45 éve. És most is. Úgy nézett ki becsület szavamra, hogy olyan lábai voltak, mint egy 30 éves ember. Semmi vízszér, semmi, a feszes, a bőre feszes volt. Annyira egészséges, és akkor beszélgettem vele többet, és mondta, hogy minden reggel, mikor biciklivel járt dolgozni, de ment, hazajött, elment szaladni. De ő is terep, tehát közel lakik ott az erdőhöz, és az erdőbe szalad általában. És mondta, hogy 35 éve nem volt náthás. Annyira rendben volt, hogy ritka. Olyan jó volt egy ilyen emberrel találkozni, és 83 éves volt, tehát nem...
De azért most nyilván nátha ez az még kerülget, de te ezt tapasztaltad, hogy amióta elkezdted ezt az életstílus gyakorolni, hogy egyre kevesebb egészségügyi gondod van?
Igen. Tehát ez biztos. Tehát mikor átmegy egy ilyen nátha ülés a családon, általában én vészelem át a leghamarabb és a legkönnyebben.
Tehát, ízületek, Gábor, mert ugye tulajdonképpen itt tehát két dolog van, ugye érrendszer és szív működés, ami ugye megterhelő lehet, főleg magashegyi környezetben, és az ízületek, amelyek kop hathatnak, vagy túlerőltetés miatt azért van ott hideg, van ott nedvesség, lehet fizikai sérülés, az ember megcsúszik, és akkor ott megrándul valami. Ezekkel számolsz, hogy akkor egy adott pillanatban, én egyszer olvastam, az persze egy másik történet, amikor ilyen élsportolókat edzettek, meg a szovjet időben, hogy a tüdő befogadó képességük valami emberfeletti módon megnövekedett, és utána, amikor abba hagyták, akkor meg visszaütött mindenféle gond. Tehát, hogy erre vagyok kíváncsi, hogy egyrészt ezzel számolsz, hogy ott van kódolva, hogy valahol fog kopni ez a szervezet ettől az erőfeszítéstől, és a másik az, hogy akkor hogy készíted elő, bár még korai, de hogyan láttad a többiektől, ahogy lelassulnak. Mert egy adott pillanatban, nem mondom, ezzel is persze valahol számolni kell és adagolni.
Ahogy telik az idő, egyre lassulsz. Az izületek, én azt mondom, hogy a terepen kevésbé kopnak, mint az aszfalton. Tehát akárhogy puhább a terep, egyébként tehát az élsportolók azok rettenetesen keményen edzenek, tehát ott kihajtják belőlük a
nem lévő szuszt is.
Mindent, és ha ezt több éven keresztül csinálják, ott sokkal nagyobb a kopás. Ez szerintem ki is van mutatva, de én biztos meg vagyok győződve, mert nagyon-nagyon intenzíven és sokat edzenek. 3-4 edzés naponta több éven keresztül, és nagyon-nagyon intenzíven. Én ezt próbálom adagolni, mondjuk intenzíven egyszer edzek egy héten.
A többi a szinten tartás.
Jó, mikor felfele mész és húzol, az is intenzív, de a terepen, mivel hogy puha a talaj.
Gerincet annyira nem veszi igénybe.
Nem, sőt, nekem, bokát, mielőtt elkezdtem szaladni, sokat fájt a hátam, de utána megerősödtek ezek az izmok, amik tartják a hátgerincet, és azóta aztán nem volt semmilyen problémám, tényleg. Tehát, és a futás az úgy nagyon arányosan alakítja a testet és az izmokat. És vallom, hogy a terepfutás az még inkább. Tehát szaladok én az aszfalton is, kevesebbet persze, de a terep az teljesen más.
Néztem ilyen eredményeket, és hát annak dacára, hogy 44-42 kilométerek, megtörténik, hogy az előtted és a mögötted levő az olyan percennyi távolságra
nem
van.
Is perc,
vagy
van,
még
nem
is van, hogy másodperc. Ez frusztrál, hogyha történetesen nem te vagy az, aki azzal a másodpercnyivel hamarabb érsz be?
Igen, frusztrál. Tehát főleg, ha mondjuk a legvégén még van egy kicsis megelőznek, és előtted ér be, frusztrál, de hát elfogadod, mert ő akkor egyszerűen jobb volt, mint te. Frusztrál, főleg, hogyha véletlenül, ha lecsúszol mondjuk a
dobogóról,
akkor jobban frusztrál. Ha nem csúszol le, akkor nem annyira. Ez sajnos így van, de megtörtént velem is.
Gábor, lesz-e olyan, hogy fiatalokkal mondtad, hogy vannak már társak, akik korban hát frissebbek és veled tartanak és szívesen edzenek, de lesz-e még olyan, hogy embereket, sportolókat, tehát fiatalokat magad mellé veszel, vagy tanácsolsz, vagy egyáltalán ott vagy körülöttük. Tehát el tudod-e magad képzelni egy ilyen, hát nem edző, de ilyen tanácsadó, edzőtárs szerepkörben? Mert te is kaptál egy adott pillanatban egyfajta tudást
igen,
és tapasztalatot, és lehet, hogy a magad során már annyi minden fölgyült, hogy
az biztos, hogy tanácsot azt én is szívesen adok, és segítem. Most épp az egyik kollégám, aki legalább 10 évvel fiatalabb, ő most kezd el szaladni, és akkor próbálom irányítani és tanácsolni, hogy is kezdje, hogy mit csináljon. Az emberek belefognak, és aztán utána csodálkoznak, hogy ez a bajom, az a bajom, de ha hallgatnának jobban egy tapasztaltabbra, akkor jobban menne. De mondom, most nagyon trendi ez, hogy edzőt fizetnek, akkor na, az edző az azért edző, mert van egy komoly múltja, egy komoly tapasztalatja, és akkor csak segít. De én el tudom ezt is képzelni. Ott nálunk a klubban, a Rupi Káprában vannak fiatalok is, idősek is. Például Bogya Zoli most ő is ott volt az edzőtáborban, a klubnak az elnöke. Már csodálom az ilyen embereket is, hogy 67 éves, és olyan tervei vannak, hogy más ember azt mondja, hogy csinálja meg az egész Déli Kárpátokat, a Mária utat végig, innen Kolozsvárról Csíksomlyóig, tehát, és egyébként céljai vannak. Ezt szeretem benne.
Neked most 2025-ben hogy néz ki a versenynaptárod? Mi a célod? Be van már ez így táblázva, hogy ide, oda, amoda, érdemes, vagy muszáj, vagy jó lenne eljutni?
A tavaly év, mert azt akkor nagyon-nagyon abba hagytam, alig voltam egy pár versenyen. Az idén még azt mondtam, hogy hát van egy pár verseny, amit azt mondtam, hogy elmegyek, nem olyan sok. Aztán lehet, hogy jövőre, lehet, hogy megint megpróbálom ezt a Kárpátok még egyszer legalább utoljára, hogy vegyek részt, mert azt hiszem négyszer voltam díjazva az első tízbe. Az idén azt mondtam, hogy részt veszek egy pár ilyen, csak egy ilyen, mondjuk egy fél maratonon is, mert nem mind csak maraton, mert az igazság az, hogy egy fél maraton sokkal kevésbé, sokkal könnyebb, mind egy maraton, sokkal könnyebben helyre jössz, nem darál annyira le. Részt fogok venni, van, lesz a Tordahasadikban egy verseny, valószínű a maraton Ápuszén, meg még lesz.
Munkahely és sport, ugye említetted, hogy van közben egy munkahelyed is. Ezt hogy tudod egyeztetni? Tehát, hogyha Sztranyszki Gábor hétfőn bemegy a munkahelyére, miután hétvégén versenyzett, akkor mennyire tudott teljesíteni?
Hát a munkahelyemen szerencsém van, hogy eléggé azért figyelembe veszik, hogy mit csinálok, de nekem nem egy ülő munkahelyem van, hanem egy ilyen magáncégnél medencéket tartok karba, főleg, tehát megyek, jövök egész nap, hát volt olyan, hogy a lépcsőn alig tudtam lemenni, meg le kell menni a gépházba, meg ki kell jönni, de utána, ha ezt megcsinálod egy párszor, utána jobban vagy, tehát én mondom, azt mondom, hogy amit használsz, az előbb-utóbb regenerálódik és helyre jön. Ez így van az ízületekkel is, és nem tudom miért, valószínűleg azért, mert csak jól kell csináljam, én még komolyan nem voltam lesérülve, tehát hogy ne tudjak szaladni két hétig, mert nem tudom, milyen bajom van. Nem.
A medencéről jut eszembe, úszással lazítasz, vagy kombinálod időnként, mert minél komplexebbek a mozgás csoportok, annál igen, hát jobban
igen,
reagál
a szervezet. Sokkal jobb, hogy ne egy csak egy valamit csinálja, hanem alternatív dolgok, tehát hogy úszál, biciklizél, erőgyakorlatok. Én ritkán úszok, erőgyakorlatokat is ritkán csinálok, de szeretek szaunázni, azt csinálom gyakrabban. Az azt hiszem, az is ellazítja jól az izmakat, se helyre teszi. De nagyon jó, hogy alternatív, tehát ne csak fussál, hanem az úszás az nagyon jó, a biciklizés is, csak télen nem igen lehet, és az erőgyakorlatok. Erőgyakorlatokat azt én nem nagyon szoktam csinálni, de mikor a hegyen, mikor nagyon meredek és fellemész, az felérzel.
Az bőven
az
elég.
Bőven elég, igen. Az.
Hát Gábor, én azt kívánom, hogy minél több bőven elég érzésed legyen, hogy ne fogyj el ki a szuszból, mert táj az meg van elég, és terep az akad bőven, és hogy ne und meg Torockót, meg hogy egyáltalán ne is gondolj azzal, hogy egy adott pillanatban elfogynak ezek a kategóriák, mert nem kinövöd őket, hanem mindig a következő versenyre koncentrálj, vagy a következő edzésre figyelj oda. Nem azért, mintha a perspektívák ne foglalkoztatnák az embert, mert akárhogy is ez úgy belénk van valahol kódolva, hogy a távlatokat vizslatjuk, de hogy valószínű egy ilyen magadfajta embernek, aki 42 vagy 170 kilométerekben méri a távokat. Teljesen más a perspektivikus érzékelése, mint nekem, aki, hát örvendek, ha át tudok jönni gyalog a törökvágáson errefele.
Azért azt mondom, tudod, minden azért relatív, mert az ember nagyon sok mindenre képes, főleg, hogyha hisz is benne, tehát én mindig úgy indulok el valahol, hogy ezt megcsinálom, tehát ilyen nincs, hogy nem is gondolja az ember, hogy mit meg tud csinálni, csak ha kipróbálja. És agyilag nagyon fontos, hogy legyél ott, tehát aki egy ultramaraton megcsinál, a mentális dolog nagyon-nagyon sokat számít, úgy, mint a fizika is, de hogy menjél át azokon a holpontokon, és hogy ne add fel. Egyébként, mikor egy ilyen ultramaraton után, az a jó, hogy mész egyedül a te gondjaiddal, minden problémáddal, de utána ott kimegy belőled minden. Jó, rossz, minden kimegy. Olyan nyugodt leszel utána, hogy nem hiszed el. Olyan isten nyugalom száll. Tehát már nem mérgelődsz semmin. Nekem kimondottan jót tesz egy ilyen dolog.
Hát nem tudom, hogy ez a beszélgetés mit hozott neked, hogy mennyire tett jót, vagy mennyire érzed azt, hogy másképp zárul, vagy távozol, mint ahogy itt elkezdtünk a hobbidról. Egyébként még csak egy kérdés, ez most nálad hobbi, életvitel, a kettő keveréke, vagy hogy fogalmaz?
Hát ez most már azt mondom, hogy életvitel. Hobbin kezdődött, de most már inkább egy életvitel, mert ez egy kör, nem csak hogy, hanem az egész élet. Ez egy életvitel most már, amit fogok csinálni, amíg élek.
Gábor, köszönöm, hogy köröztünk itt a szaladás, a tájfutás, a terep maraton, ultramaraton fogalom köteg környékén. Hát azt kívánom, hogy legyen jó idő, legyen sok olyan edzőtársak is stimulál téged, még olyan versenyek is, amelyek újra adrenalint termelnek.
Nem, mert céljait kell, most és, beszéltük el, hogy jövőre valószínűleg elmegyünk, áprilisban van Horvátországban az Isztria, a 100 mérföld, az a 100. Én egyszer voltam azon, de valószínűleg jövőre megint visszatérek. Ez még egy motiváció, hogy...
Ez jövőre?
Jövőre.
Hát akkor beszélgessünk Isztria után. Már jó. Most kérek egy beszélgetést, egy jó élménybeszámolót, mert hát azért Horvátország önmagában izgalmas, de... Valószínű, hogy nagyon érdekes és látványos terepet jelölnek ki majd a versenyszervezői. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy meghívtatok, és örvendek, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk, a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.